Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, elkezdődött a nagyböjt, hamvazó szerdán elmúlt héten, és ez a vasárnap már a nagyböjt első vasárnapja. Aki nem tudott szerdán eljönni a templomba, meghamvazzuk majd most a szentmise után. És aztán alázatos lélekkel, bizakodó szívvel indulunk el azon a nagy zarándok úton, amit a nagyböjt jelent számunkra. Nem megyünk el a Szentföldre, nem megyünk idegen országba, hanem a saját mindennapos tájainkon járjuk végig ezt a zarándokutat, de mégis úgy érezzük, hogy ez Krisztus szenvedésének a titkaihoz vezet el minket, és Jézus föltámadásának az öröméhez is. Ha kiállt hozzám, meghallgatom, megszabadítom és dicsőséget szerzek neki, hosszú élettel áldom meg. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Abban az időben Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt, és a lélek ösztönzésére a pusztába vonult 40 napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. Ekkor megszólította a sátán: ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré. Ám Jézus azt felelte: írva van, nem csak kenyérrel él az ember. Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt fölvonultatta szeme előtt a földkerekség minden országát. Minden hatalmat és dicsőséget neked adok, mondta, mert hiszen én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, ez mind a tied lesz. Jézus elutasította. Írva van, Uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította, és így szólt: ha Isten fia vagy, vesd le magad innét, hiszen írva van, angyalainak parancsolta, hogy oltalmazzanak, és kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad. Ám Jézus ezt válaszolta: az is írva van, ne kísérsd Uradat, Istenedet. Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, nagyböjt van, az önvizsgálatnak és a kegyelemben való megújulásnak az ideje. És olvassuk ezt a nagyon ismerős és mégis annyi titkot rejtő evangéliumi részletet, hogyan is lehet, hogy magát Jézust is megkísértette a sátán. És mit is jelent az, hogy megkísért, úgy látszik bizony minket is. Olyan érdekes, hogy ezek a kísértések, amelyek itt előadódnak, valahogyan kapcsolatban vannak a mi atyánkkal, hiszen ott imádkozzuk minden nap, Jézus tanított minket rá, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, ott fordulunk az Istenhöz, hogy ne vigy minket a kísértésbe, ott kérjük tőle, hogy szabadíts meg a gonosztól. Milyen érdekes, hogy igenis itt a nagyböjtben, hát meg kell erősödnünk az Istenbe vetett bizalmunkba, és ugyanakkor azért komolyan számot kell vetnünk azzal, hogy nem csak arról van szó, hogy körülöttünk van ez a tág nagy világ, és ez sok mindenben elvonhatja a figyelmünket az Istentől, hanem arról is, hogy igenis az ördög, a sátán, az is ottan ólálkodik körülöttünk, és aztán, ha nem mélyedünk el igazán Istennek a szeretetébe, nem adjuk oda magunkat neki egészen, akkor bizony elragad bennünket. Körül jár, hogy keresi, kit nyeljen el. A Zsoltárost idézzük sokszor a imádságunkban. A régi városokra gondolunk, ahová esténként összegyűltek az emberek, mert kint a szántóföldeken, kint a pusztában mindenféle ragadozó járt, és ott nem lehetett átvészelni az éjszakát, be kellett menni az emberek közé, hogy ott biztonságban legyen az ember. Valahogy így ólálkodik körülöttünk a gonosz, és azután nem akarunk ennek túl nagy jelentőséget tulajdonítani, hiszen az Isten erősebb nála, de azért mégis számot kell ezzel vetnünk, és nem könnyelműen élnünk, hanem egy mély és igaz hűségben, amely Istenhöz kapcsol bennünket. Milyen érdekes is elgondolkodnunk ezen a három kísértésen, és megkérdeznünk, hogy a mai világban, hát hogy is állunk ezekkel a dolgokkal, és hogy is kísért meg mindannyiunkat a sátán, a gonosz lélek. Itt van ez a kenyér, hogy mondd, hogy a kövek kenyérré változzanak. Mit is jelent, mennyire rászorulunk csak ugyan a mindennapi táplálékra, és ugyanakkor azért, hát mennyire természetesnek találjuk, hogy még ne csak a kenyérnek a biztonságát igényeljük magunknak, hanem akkor, hogyha úgy fordul, örülünk annak, hogy tisztességgel többet is meg tudunk keresni a kenyérnél, és aztán magunknak, szeretteinknek számára hát egy nagyobb biztonságot, egy gazdagabb megélhetést teremtünk, és aztán akkor már ezt úgy megszokjuk, és valahogy úgy érezzük, hogy nem is tudnánk enélkül megélni. És aztán minden nap egy kicsit jobban hozzá tapadunk ehhez, nélkülözhetetlennek érezzük a jólétnek azt a fokát, amit valahogy kiküzdöttünk magunknak, vagy az élet biztosított számunkra, és bizony sokszor megalkuvások árán is azt mondjuk, hogy hát ezt meg kell tartanunk, ez fontos nekünk, nem engedhetünk belőle, és az Isten se kérheti számot, hogy mit mindent meg nem teszünk azért, hogy ezt megőrizzük, vagy egy kicsit még biztonságában gyarapítsuk is. Hány ember van ma is, aki bizony nagyon kritikus helyzetbe kerülhet, pusztán azért is, hogy a mindennapi kenyerét biztosítsa. Ugye gazdasági válságok rázzák meg a világot, meg az országot. Sok embernek az állása, a munkahelye bizonytalanná válik. És aztán a mi világunkban, itt a mi magyar környezetünkben, hát kevesen engedhetik meg azt maguknak, amit nyugaton talán már megszoktak az emberek, hogy valami olyan tartalékot képezzenek maguknak, amire támaszkodhatnak akkor, hogyha ideig, óráig munkanélkül maradnak, és átvészelik ennek az idejét. Hanem bizony úgy érzik, hogyha kicsöppennek abból a munkából, ami a megélhetésüket biztosítja, akkor az egzisztenciájuk teljesen kiszolgáltatottá válik. És akkor inkább mindent megtesznek azért, hogy ehhez ragaszkodjanak, akár megalkuvások, akár bűnök árán is. Nagyon nehéz ez. Egyetemen tanítok, és aztán ugye próbálom néha figyelemmel kísérni azoknak a sorsát, akik hát ott végeztek, és aztán nekivágnak az életnek. És bizony hányan vannak, akik mondjuk, hát ugye egy ilyen bölcsész szakma az nem túlságosan kapós, akkor, amikor ínséges világ van. Hát nem csak, hogy nem tudnak elhelyezkedni, hanem esetleg kapnak állást, és ott ki vannak szolgáltatva, nem csak annak, hogy el kell végezniük azt, amit hát vállaltak, hanem olyan dolgokat is kívánnak tőlük, amivel egy ember, egy leány mondjuk nem tartozik a főnökének. És hogyha nem akar, amit kérnek tőle, akkor elbocsátják, mert leépítések vannak, és mert nincsen egy objektív, egy törvényesen megszabott munkaviszonyrendszer, hanem személyes dolgoknak van kiszolgáltatva az ember ahhoz, hogy a következő havi keresetét is megkapja, hogy még a következő hónapokban is munkában maradhasson ott, ahol egyébként megfelel sokszorosan azoknak a követelményeknek, amelyeket ténylegesen támaszthatnának vele szemben. Kiszolgáltatottá válnak emberek azért, hogy dolgozhassanak, a mindennapi kenyeret megkaphassák, és próba tétel előtt állnak, hogy tudnak-e bátran lemondani erről, és próbálni valami mást, és kitartani azért, hogy hát emberségesen tájékozódhassanak a világban, és ne megalkuvások között kelljen élniük. És ugye, vajon tudunk-e figyelni ezekre az emberekre? És azután ugye egy család megteheti azt, hogy akkor, hogyha valaki munkanélkül marad, akkor összefognak a testvérek, és egy-két hónapig, vagy fél évig, vagy valameddig támogatják. De vajon van-e mindenkinek ilyen családja? És vagyunk-e annyira jóban egymással, hogyha valaki ilyen helyzetbe kerül, akkor oda tudunk figyelni rá, és mellé tudunk állni, és nem csak biztató szóval, hanem a magunk megszokott bőségéből, vagy viszonylagos bőségéből valamit juttatni neki, hogy átvészelje ezeket a nehéz hónapokat. És akkor is, ha a bizonytalanságnak a zónáin kell átmennie, valami biztonságot találjon, részben az Istenbe vetett hitéből, de részben a testvéreinek, akár a családtagoknak, akár a keresztény barátainak, vagy más hozzátartozóinak a támogatására tudjon támaszkodni ilyenkor. Milyen érdekes ez, hogy tudunk-e adni abból, ami tulajdonképpen úgy érezzük, hogy hozzátartozik az életünkhöz. És tudunk-e lemondani róla, nem csak 20-30 forint erejéig, amit a koldusnak adunk, hanem esetleg nagyobb áldozatokat is vállalva akkor, hogyha a környezetünkben találunk valakit, aki rászorul komoly, igazi segítségünkre. Olyan érdekes ez most, nem is olyan régen, börtönlelkésszel beszéltem, és aztán kérdezgettem, hogy is van, mit tapasztal ott a börtönben, és aztán úgy megrendülve mondta el, ugye most volt körlevél és gyűjtés a egyházban, a földrengés sújtott a vidékek megsegítése miatt, és aztán valami imádságot is szerkesztettek, nekem nem került az a kezembe, a földrengés sújtott vidékeken élő emberekért. És ez a börtönlelkész elvitte a börtönbe ezt az imádságot, és a rabok hát megrendült szívvel imádkozták, és kérdezték, hogy mi is van ott, és beszéltek erről, és aztán összesúgtak, és hát egy rab, az nem olyan sok jövedelemre tesz szert, de hát ott azért dolgoznak, és ilyen kicsi pénzeket kapnak azért a munkáért, amit ott végeznek, és azt összegyűjthetik, hogy majd amikor szabadulnak, legyen egy kis kiinduló tőkéjük, amivel a szabad életnek nekivágnak. És ezekből adakoztak, és összeadtak egy jelentős összeget a börtönben, hogy megsegítsék ezeket a földrengés sújtott a vidéken lakó embereket. Milyen érdekes ez, hogy vajon pont nem éppen az, aki maga is ilyen kiszolgáltatott helyzetben van, nem éppen az érzékenyebb-e a másik ember nagyon váratlan nehézségei és gondja iránt. És nem az, akinek mégis, hát, hogy megvan a biztonsága, nem is akármilyen szinten, de mégis az veszélyben van, nem az kerülhet-e sokszor olyan helyzetbe, hogy ahhoz körömszakadtig ragaszkodik, és úgy érzi, hogy nem az ő dolga, hogy másokon segítsen. Pedig tehetné, és akkor kicsit összép húzna a nadrágszíját, kicsit lemondana valamiről, kiderülne, hogy nem is nélkülözhetetlen az. Nem azt jelenti, hogy mindörökre le kellene mondania róla, csak hogy ideig, óráig esetleg nélkülöznie kellene, esetleg kevesebben is be kellene érnie, hogy máson segíthessen. Milyen érdekesek ezek a dolgok, hogy a kenyér, igényünk, hogy biztonságban élhessünk, az is csapdája lehet az ördögnek, hogy azt hiteti el velünk, hogy erre azért minden áron szükségünk van, és hogy valami lehetetlen helyzetbe kerülünk, hogyha ezektől megfosztjuk magunkat, vagy hogyha ezektől megfoszt az élet. És mennyire kell, hogy bátrak tudjunk itt lenni, és mondjuk azt, amit Jézus mondott, hogy nem csak kenyérrel él az ember, és megtapasztaljuk esetleg az Istennek a tényleges közelségét, segítségét, támogatását, és azt, hogy rányitja a figyelmünket arra, amitől ösztönösen elriadnánk, akkor, hogyha készek vagyunk rábízni magunkat. És milyen érdekes ez a másik mozdulat is, amiről itten olvasunk, ugye Lukácsnál a második kísértés ez, hogy megmutatja a világot Jézusnak, a földkerekség minden országát fölvonultatja a szeme előtt. És aztán azt mondja, hogy ezt mind neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ugye? Mind a tiéd lesz. Sokszor fiatalokkal foglalkozva gondolok arra, hogy hát a fiatal ember életében elérkezik egy ilyen pillanat, amikor ugye a világ megnyílik előtte, és azt érezheti, hogy hát minden az enyém lehet, ha ügyes vagyok, ha elszánt vagyok, ha nincsenek aggályaim, és aztán nekivágok, és elkezdem. Nem gondolja talán, de lehet, hogy egy kicsit a ördögnek a mozdulata ez, hogy ezt mind neked adom, ha leborulva imádsz engem. És milyen érdekes, hogy mi magunk is, hát kinyílt előttünk a világ. Azok a, mit tudom én, hát emberek, akik úgy szocializálódtunk, hogy hát a külföldre sem nagyon tudtunk eljutni, azok most ugye akadálytalanul eljuthatunk, kis pénzbe kerül, nem is kicsibe, azért nem is a nagyon sokba, és elmehetünk, és szétnézhetünk. És aztán nem csak szétnézhetünk, hanem esetleg ott nagyobb munkalehetőséget találunk, esetleg ott könnyebb megélhetésre találunk, ugyanakkor nem veszük észre, hogy talán az emberségünkből foszt ki az, hogy idegenek között kell élnünk, talán azoktól szakít el, akikkel sok-sok szál, felelősségtudat, mi minden összeköt. Megrendülve olvastam nem olyan régen egy tanulmányt arról, hogy Romániából 2 millió ember elment külföldre dolgozni, hosszabb, rövidebb időre. Köztük vannak nyilván magyarok is, akik akár ide jönnek, akár máshová, de hát románok mennek Spanyolországba, Portugáliába, ki tudja hová, és azután otthon adják például a gyerekeiket. És leírják azt, hogy csomó gyerek gazdátlan marad, és a nagyobbik testvérre bízzák a kisebbeket, hogy mi elmegyünk 2 évre, és majd visszajövünk, és addig meg éljetek meg itt, küldünk haza majd ezt-azt. Kinyílik előttünk a világ, és otthon nehéz, máshol könnyebb, de a könnyebbség árát valamiképpen meg kell fizetni. Ki tudja kinek? Talán az ördögnek, ha leborulva imádsz engem. És talán mégis kellene azt éreznie az embernek, hogy nem csak az, hogy haza szeretet és felelős vagyok azért a hazáért, amelyiknek a hagyományai fölneveltek, hanem hát, hogy a családom, a gyerekeim ott vannak, a feleségem ott van, az anyám ott van, akkor mit csinál egyedül? És hogy valahol mégis talán ott tudok jobban gyökeret ereszteni, és ott tudok idejében feleséget választani, és megnősülni, családot alapítani, ahol otthon vagyok. És idegenben pedig, hát minden napról napra élek, és a pillanatnak a kísértései, meg a pillanatnak a kockázatai vesznek körül. És lehet, hogy gazdagabb leszek, de lehet, hogy kevésbé tudok ezzel a gazdagsággal mit kezdeni. Akár szétszórom is, amit kerestem, akár pedig, hogyha kuporgatva élek, akkor megszokom ezt a riadt életet, ellenségeskedést, idegenkedést, és ha hazamegyek, akkor se tudok már hazatalálni lélekben. Nem olyan egyszerű dolgok ezek. Ezek között élünk, és azokat, akiket szeretünk, azokat is, hát ezek a vonzások húzzák ide-oda, és el kell igazodni köztünk, köztük, és valahogy ugye imádsággal, meg figyelemmel kell, hogy legyen erőnk arra, vagy figyelmünk, hogy egyszer csak észrevegyük, hogy ezt már nem egyszerűen egy megnyíló, nem tudom én, globalizálódó világ, hanem az ördög nyitja elénk ezt a pazar panorámát. És akkor azt kell tudni mondani, hogy Uradat, Istenet imád, és csak neki szolgálj. És megkeresni azt, hogy az Isten szolgálata csak ugyan mit jelent az én számomra. És milyen érdekes, ha már az Isten szolgálat, ugye a harmadik kísértés, hogy a Jézust még az Isten szolgálatának a karakterét illetően is meg tudja kísérteni a sátán. Hát ha az Istenre hivatkozol, ha őt akarod szolgálni, hát akkor bízd rá magad, és provokáld ki tőle, mutassa meg, hogy csak ugyan tisztel téged ezért a hozzávaló hűségedért, és aztán provokáld ki a csodát, és vesd le magad a templom párkányáról. Mennyire érdekes és mennyire megrázó, hogy ebben az elszámoltatós világban, amelyikben élünk, az Istennel való viszonyunkat is tudjuk, vagy éppen a kísértő arra ösztönkél, hogy kiforgassuk ilyesféleképpen. Nem mi szegődünk az Isten szolgálatába, hanem őt szeretnénk a magunk szolgálatába állítani, ezzel, azzal, amazzal, és úgy érezzük, hogy bőven megtettük már, amivel tartozunk neki, hát most akkor kívánhatjuk, hogy ő is tegye meg, amit meg mi kívánunk tőle, amire mi kényszerítjük ezzel, azzal a lépésünkkel. Nem szabad felejtenünk, amit Jézus mondott, hogy ugye nem az a dolgunk, hogy mi szabjuk meg az Istennek, hogy ő mit tegyen. Kéréssel, bizalommal fordulhatunk hozzá, de nem ilyen irdatlan csodákat kell kérnünk, hanem a mindennapi kenyeret, hanem azt, amit a mi atyánkban megtanultunk, hogy jöjjön el a te országod, bocsásd meg a mi vétkeinket, szabadíts meg a kísértéstől és a gonosztól, és aztán segíts, hogy a te hűségedben éljünk, és értsük a te gazdagságodat, és tudjuk rád bízni magunkat, a szívünket, az életünket, azokat is, akiket szeretünk. Milyen érdekes ez, mikor ugye nem olyan régen olvastuk ezt a történetet, hogy a csodálatos halfogás láttán Péter, ugye, hát odaadta az életét Jézusnak, és elindult, mikor mondta, hogy emberek halászává teszlek. Nem azt mondta Jézusnak, hogy hát, ha ilyen jól érzed magad a hajómon, gyere, és minden nap befogadlak, beszélhetsz róla, és aztán te biztosíts nekem minden nap csodálatos halfogást. Fölfogadlak téged, barátommá teszlek, és akkor én is itten egy nagy hal vállalatot nyithatok, mert mindig dús halfogás lesz, és aztán meggazdagodunk belőle. Elment, és Krisztus szegénységében osztozott, és nem akarta Krisztust maga mellé állítani, mint alkalmazottat, vagy munkatársat, vagy nem tudom én, szerződéses felet, akinek a csodatevő hatalmát majd az ő halászatának a fölvirágoztatására használja föl. Kedves testvéreim, a nagy böjt alkalom arra, hogy ezeken a dolgokon elgondolkodjunk, és aztán kérjük az Úristennek a segítségét, hogy tudjunk szabad lélekkel, örömmel az ő szolgálatába állni, és ebben a világban, amelyikben annyi minden zűrzavar van, és az ördögnek a kísértései annyira átszövik ennek az életét, nem a félelem, de a Krisztushoz, a mennyei atyához való hűség vezessen bennünket, és tegye áldottá és gazdaggá az életünket, az emberek közt való tanúságtételünket, a közöttük való forgolódásunkat, és hogy tudjunk csak ugyan másoknak is javára lenni, nem a zsörtölődésünkkel, hanem például a segítségünkkel, a testvéri figyelmünkkel, amelyel hozzájuk fordulunk, és nem okosabbak akarunk náluk lenni, vagy nem agyon akarjuk félteni őket, de azért mégis vigyázunk rájuk, hogy ami tőlünk telik, megtegyük azért, hogy őket is megtartsuk az Istennek ebben a szabad és derűs hűségében, vagy az ő szolgálatának a fegyelmében és az odaadásában. Kedves testvéreim, ilyesfélire gondolunk, amikor hamut hint a fejünkre az egyház, és ilyesféléknek az útját keressük, amikor nagybőjti lelki gyakorlaton valamiképpen magunkba akarunk nézni, vagy nagybőjti szentgyónásra készülődünk, emberi kapcsolatainkat gondoljuk át, és Isten elé emeljük a gondjainkat is, örömeinket is, reményeinket is. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim mindenható atyánkat, hogy a húsvéti előkészület szent 40 napja idején önfegyelemben éljünk, őszinte bűnbánatot tartsunk, és sok jót cselekedjünk.